Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk is a mi segítségünket ebben az órában, az ő szent lelke által. Amen. Kedves testvéreim, pünkösd ünnepén hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket a 370. dicséretünk első versének éneklésével. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, Szent Lélek, Úristen! Kezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a 370. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük: Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Hogy halál
mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a mai napon a Heidelbergi KT 22. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. Fölolvassa ezeket közöttünk Fischer Péter presbiter testvérünk.
Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy ez élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de a testem is Krisztus ereje által feltámasztván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, két helyről, egyfelől az első fejezet első 8 verséből, majd pedig a második fejezet első 13 verséből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első 8 versében, valamint a második fejezet első 13 versében a következőket találjuk megírva. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilusz, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Fogotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak, és csodálkozva mondták egymásnak, nem de valamennyien galileaiak ezek, akik beszélnek? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban lakunk, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozeliták, krétaiak és arabok halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Mindenki elálmélkodott és zavarban volt, egymást kérdezgették, vajon mi akar ez lenni? Mások gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Isten áldása és kegyelme maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, hatalmas erődért imádkozunk, amelyről sokféleképpen tettél bizonyságot világ történetében, de legfőképpen megmutattad ezt fiad ideajándékozásában, az ő feltámasztásában, és a drága evangéliumban, amely róla hirdettetik szerte a világon, és amely által lelket közreműködésével emberek életre jönnek a halálból, és örök életet nyernek a rájuk váró kárhozat helyett. Ezért a te hatalmas erődért, kegyelmed munkájáért könyörgünk, amelyet hiszünk, hogy el tudsz végezni ma is, és véghez is viszel közöttünk, hogy kiragadjál bennünket a múlandóság ítéletéből, és örök életre vezessél bennünket. Adjad, hogy ezt a te megváltó üzenetedet készek legyünk ma ne csak hallani, hanem készek legyünk téged, magadat befogadni, aki igéd által jössz most hozzánk és keresel bennünket. Segíts meg bennünket, hogy eljussunk arra a látásra, amiről énekeltünk is, hogy csak Jézus Krisztusban lehet nekünk bizodalmunk. S hadd szóljon a mi énekünk szívből a te dicsőségedre. Alleluja, alleluja. Kérünk, hogy így formálj most bennünket ebben az órában, és a mi szívünket ragad meg, teremtő Úr Istenünk, s légy a mi Urunká, megtartónká, megszentelőnké, légy és maradj a mi jó pásztorunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 372. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Testvéreim, a már olvasott szakaszból olvasom újólag Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az első fejezet 6. versétől 8. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem te ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Erre ő azt válaszolta. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, de erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Kedves testvéreim, arról tájékoztat bennünket az apostolok cselekedeteiről írott könyv, és annak lejegyzője Lukács evangélista, hogy az evangéliumában hírül adta, stutul adta azt az időszakot, amely Jézus születésétől az ő feltámadásáig és mennybe meneteleig tart, és most ebben az írásában beszél az ezt követő időszakról. És ezt a leírást Jézus Krisztus mennybe menetelével, és utána a Szentlélek eljövetelével, kitöltetésének leírásával kezdi meg az apostol, vagy evangélista. Azt gondolom, hogy amiket itt leír, röviden és néhány mondatba, mind-mind nagyon jelentős dolgok, hiszen arról ír nekünk itt az írása első felében, hogy Jézus Krisztus megjelent az ő tanítványainak 40 napon keresztül feltámadása után, és sokféle módon bizonyította nekik azt, hogy ő él, és azonos azzal a személlyel, akit nagypénteken keresztre feszítettek, és utána sírba helyeztek. Azt mondja Lukács, hogy Jézus megjelent. Látták őt, tapasztalhatták őt, mind azok, akik abban a kegyelemben részesültek, hogy ő előttük megjelent. Nem jelent meg mindenkinek a feltámadott Jézus, az övéinek jelent meg azért, hogy meggyőzze őket. De nem csak ez történt, hanem azt írja itt nekünk Lukács, hogy Jézus tanította az övéit. Közöttük volt, és ez nem csak arról szólt, hogy nézegessetek engem, járjatok jól körül, hogy én az vagyok-e, aki voltam, hanem Jézus, ahogyan korábban is, úgy most is, tanította az övéit. És így jegyzi nekünk Lukács, hogy Jézus az Isten országára tartozó dolgokról tanította az övéit. Nem másról, hanem arról, ami a legfontosabb volt, az Isten országára tartozó dolgok voltak azok, amelyek Jézus és az ő tanítványai között témává lettek. A tanítványok egyre biztosabbak, ahogy elolvassuk az evangéliumokban az első találkozásaikat Jézussal, látunk benne némi bizonytalanságot, Jézus mindig megnyugtatja őket, azt mondja nekik, békesség néktek. A tanítványok azonban minél többször találkoznak Jézussal, annál biztosabbak, és most annak adja itt Lukács a jelét, hogy a tanítványok egyre merészebbek is. Mert a 6. versben elmondja nekünk Lukács azt, hogy érdeklődnek az iránt, hogy Jézus, a feltámadott győztes Jézus, mikor is fogja helyreállítani a királyságot Izraelnek. Jézus győzelme a halál felett, az ő egyre nagyobb bizonyosságuk, hogy ez a Jézus, az a Jézus. A földi jólét reményét ébreszti a szívükbe. És arra gondolnak, hogy talán most jön el annak az ideje, hogy beköszöntsön az, amire ők annyira vágytak, de nem csak ők vágytak erre, hanem sok zsidó honfitársuk is. Jézus, talán most jön el akkor az ideje, hogy a királyságot helyreállított Izraelben, hogy végre szabadok leszünk, és beköszönt a jó lét. Talán most jön el az ideje ennek. A királyság helyreállítása ugyanis a Krisztus korabeli zsidóságnak azt jelentette, hogy most megszűnik mindenféle külső erőszak rajtunk, és végre az Isten bennünket felemel. Ránk árad az ő gazdag áldása, és nem lesz többé nyomorúság közöttünk, bennünk, hanem beköszönt közénk az Isten országa. Gazdagok leszünk és szabadok. Uralkodni fogunk. És ez volt az, amire ebben az időben a római uralom alatt különösképpen is vágyakozott a zsidóság, s úgy látjuk, hogy a tanítványok szívét is betölti ez a fajta vágy. És most, hogy Jézus feltámadott, győzött, most, hogy ők már bizonyosak abban, hogy Jézus valóban a Mesiás, most azt kérdezik Jézustól, nem, de most jött el az ideje annak, hogy akkor trónra lépjél, hogy helyreállítsad a királyságot Izraelnek. De ott van ebben a kérdésben azért nem csak a Jézusra vonatkozó kérdés, hanem az ő saját vágyuknak is a kifejezése, hiszen Jézus, ha te leszel a király, akkor mi leszünk a te közvetlen munkatársaid. És talán most eljött annak az ideje is, hogyha te király vagy, veled együtt mi is fölemeltessünk. És azt gondolom, az imént azt mondtam, a tanítványok egyre merészebbek, most már jobban értjük ezt a kifejezést. Hiszen nem olyan régen, egy hónappal azelőtt, ők még a Gecsemáné kertben, amikor Jézust elfogták, egyáltalán nem akartak Jézus közvetlen munkatársainak mutatkozni, sokkal inkább azt olvassuk róluk, hogy elszaladtak. És ott volt Péter, aki Jézust megtagadja, és a kereszt alatt csak János van ott a tanítványok közül. Alig telik el egy hónap, jaj, milyen gyorsan felejt az ember a régi időkben is, és most Jézustól azt kérdezik, nem akarsz te király lenni, és bennünket, mint megbízható munkatársakat magaddal együtt fölemelni? Hát ilyen az ember. Örök és visszatérő gondolat ez, a földi jólét, Jézus királysága, és az azzal járó személyes haszon, amit ő nem képesek a tanítványok elszakadni. Beszéltek ők már erről Jézussal. Emlékezzünk meg csak a nagy hét eseményeiről, ott állnak a templom körül, és a tanítványok pont ezt firtatják. Jézus, nézd meg, micsoda kövek, micsoda épületek, hát itt az ideje annak, hogy színre lépjél. Fölmennek az olajfák hegyére, gyönyörködnek a városban, és kérdezik Jézustól, hogy hát nem kellene végre valamit tenni, Jézus? Hát nem jött most még el a te időd? Visszatérő gondolat, amit ő nem képesek elszakadni. Máskor tanítványok jönnek oda, s tanítványok édesanyja, és azért lobbiznak Jézusnál, hogy az enyéim hadd ülhessenek ott a jobbodon, meg a balodon. Hadd legyenek ők a legközelebb te hozzád. Jézus akkor is, és most is, a feltámadása után helyre igazítja őket. S ha más nem, akkor már ez is biztos jele annak, hogy ez a Jézus, akivel ők most beszélgetnek, ugyanaz a Jézus, mint aki akkor hallgatta és helyre igazította őket. Legelőször is azt mondja nekik, hogy vannak dolgok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, és arra indítja a tanítványokat, hogy azt ők ne kutassák. Azt ők ne kutassák. Azaz vannak olyan dolgok, Jézus világossá teszi az ő bennfentesei között, amelyeket nem ad tudtotokra az Atya. Sokféle oka van ennek. Azt gondolnánk, hogy egy bizalmi körben, ahogy szoktuk is mondani, nincsenek titkok. És az ember szeretné, hogyha az Isten közeléhez is úgy férkőzhetne hozzá, hogy az Isten ne titkoljon el előlem semmit. De Jézus világossá teszi, hogy vannak olyan dolgok, amelyek az Atya hatalmába helyeztettek, és ezeket nem adja tudtotokra. Kedves testvéreim, azt gondolom, Jézus az Atya szeretetéről beszél itt. Hiszen sokszor annak elviselésére sem vagyunk képesek, amit megértünk, amit Isten a tudtunkra adott. Annak elviselésére sem vagyunk képesek, s vitatkozunk a Biblia kijelentéseivel, és azt mondjuk, bizonyára nem úgy van az, ahogy a Biblia mondja. Bizonyára nem úgy van az. Ha Isten mindent a tudtunkra adott volna, azt mi elhordozni képtelenek lennénk. Persze a gyerekkorban az ember gyakran gondolja azt, hogy ez a súlyemelés nem valami nagy dolog, oda mennek ezek a bajnokok a súlyemelő szőnyekhez, és megfogják azt a vasdarabot, jaj, elbírnám én is azt, és megbírnám emelni. Nem is olyan sok az a vasguriga, az a vastárcsa ott azon a rúdon. De amikor az ember felnő és a közelébe kerül egy ilyen vasdarabnak, ami nem is látszik olyan nagynak, akkor hamar rájöhet arra, hogy én képtelen vagyok azt még megmoccantani is. Nem, hogy egy fél milliméterre fölemelni, csak tám még arra is, hogy odébb gurítsa. Az ember nem ismeri pontosan önmagát, a tanítványok sem ismerik önmagukat, és Jézus tanítja őket, helyre teszi őket egy kicsit. Vannak olyan dolgok, amik az Atya titkai, azért, mert ő rá tartoznak, és nektek azt mondom, ezt ne kutassátok. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ezzel Jézus arra ad utasítást, hogy az ő tanítványai soha semmit abból, amit Isten kijelentett, ne kutassanak, vagy hogy azt a világot, amelybe Isten az embert belehelyezte, megismerni ne törekedjenek, hadd szóljunk arról, hogy Jézus itt nem erről beszél. Jézus azt mondta Ádámnak, hajtsd az uralmad alá a földet. Amit Isten odaadott az embernek, amit nem rejtett el előlünk, azt kutathatjuk. És azt kötelességünk is birtokba venni, de vannak határok. És ezt Jézus világosan kijelöli, azt mondja, vannak dolgok, amelyek Istenre tartoznak, és nem tereád. De mindamellett, hogy Jézus megállítja a tanítványokat, mindamellett beszél is nekik a jövőről. És azt mondja, erőt fogtok kapni, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek. Azok a tanítványok, akik vágynak a miniszterségre, Jézus közvetlen közelére, akkor, amikor ő a király, akik földi értelemben gondolkoznak, most Jézus által kijelentést vesznek a jövőről. És Jézus nem mondja azt, hogy nem lesztek és nem leszek király, mert Jézus már az. És Jézus nem mondja azt, hogy nem lesztek miniszterek, sőt, inkább mást mond, azt mondja, nem minisztereim, hanem ennél többek lesztek ti, mártírjaim lesztek. Mártírjaim lesztek. Nem csak olyanok lesztek, akik hatalmat kapnak, hanem olyanok lesztek, akik ezzel a hatalommal nem fogtok visszaélni, sőt, mártírjaivá lesztek annak az igazságnak, amit megismertetek. Azaz szenvedni is képesek lesztek az igazságért. És Jézus most emlékezteti őket arra, hogy ti miniszterek akartok lenni, de egy hónappal ezelőtt elfutottatok. Én nagyobb dolgot teszek veletek. Mártírjaim lesztek. Akik kiálltok és megálltok abban az igazságban, amelyet megértetek. Változhat ekkorát egy ember? Azt mondja Jézus világosan, a Szentlélek fog erre erőt adni nektek. Nem azt mondja Jézus, hanem azt mondja Jézus, hogy én, az én lelkem által foglak megerősíteni benneteket, hogy az én mártírjaimmá legyetek. És ezzel Jézus annak adja jelét és kijelentését, hogy lelki uralom és lelki királyság veszi itt kezdetét. Nem földi királyság, amiről a tanítványok vágynának, amiről álmodoznak, hanem azt mondja Jézus, egy lelki uralom és lelki királyság miniszterei, mártírjai lesztek ti. Ez a lelki királyság először itt Jeruzsálemben, ma Júdeában, Samáriában, de végül a föld legvégső határáig fog elnyúlni. És ti ennek a királyságnak, ennek a lelki királyságnak lesztek odaadó mártírjai. A Szentlélek által fogja ezt a királyságot irányítani az Atya. Ti pedig képviselitek ezt a királyságot és ezt a birodalmat. Tanúskodtok rólam. Kedves testvéreim, amikor néhány nappal később pünköstkor a Szentlélek kitöltetik, akkor szóról szóra bekövetkezik az, amiről Jézus szólott és beszélt. Ez a lelki királyság kezdetét veszi, és később azt látjuk, hogy azok, akik ott álltak és hallgatták Jézus szavát, a lélek által megerősítve valóban mártírjai lesznek ennek a lelki királyságnak. Hiteles képviselői, olyanok, akik életükkel, vérükkel bizonyítják, hogy az igazság, amely őket megragadta, örök igazság. Időben egyre távolabb kerülünk tőlük, és magától Jézustól is. És talán az sem általánosság, noha sajnos így van, hogy lelkileg is egyre zavarosabb időket élünk. Talán soha annyi zavaros nézet és szemlélet nem volt a Földön, mint ami ma van. Az individuális kor, az egyén kora termeli a sokféle gondolatot és nézetet. És az emberek ma hozzászoktak ahhoz, hogy az a lényeg, hogy én mit gondolok. Nagyon kevés, egységes gondolat van ma már a világban. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk. Sokszor ugyanarról a dologról is. A kereszténység is ilyen lett. Vannak, akik hisznek egy szerető Istenben, s többről nem akarnak tudni. És azt mondják, az Isten szeretet, hát itt is ki van írva a templomba, bűnről, meg egyéb dolgokról ne beszéljünk, jaj, a kárhozatot meg se említsük, mert az Isten szeretet, s erről kell beszélni, hogy az Isten szeret, szeret, szeret. Másoknak van egy büntető Istene, aki mindig büntet, akitől félni kell, aki azonnal veszi a korbácsot, a vesszőt, ha az ember nem jól viselkedik, és így élik az életüket, ezt vallják Istenről. Aztán vannak olyan emberek, akiknek az Isten képe, az teljesen megegyezik bármely más világvallás Isten képével, hiszen nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a keresztények azt mondják, hogy igazából minden vallás egy nagy zenekar. Aztán egy a felügyelője ezeknek, maga az Úristen. Csak hát az egyik karnagynak nevezi, a másik meg dirigensnek, de nem kell ezzel foglalkozni, az a lényeg, minden vallás Istenre néz, és minden vallás üdvözít is. És akkor nem beszéltünk még azokról a gondolatokról, amik a saját fejünkbe élnek, Istennek valljuk. Lelkileg egyre zavarosabb az a kor, ahol élünk. Az egy a másik azt tanácsolja tapasztalatukra. Nos, testvérek, egyre távolabb vagyunk Jézustól, nem csak időben, hanem úgy érzem, abban a lelkületben is, amelyben kellene nekünk járni. Úgy is nevezhetnénk ezt a korszakot, amelyben élünk, hogy az emberi szív megromlásának a korszaka. Mert ez a sokszínűség, ahol az számít, amit én gondolok, ahol az az igazság, amit én gondolok, azt is jelenti, hogy a másik egyre kevésbé számít. És a másik egyre kevésbé lényeges. A lényeg az, amit én bírok, amit én gondolok, amit én mondok. És ez a romlásba vezető útnak meredélye, ahol az emberi közösség szalad egy végső romlásba, ahol nincsen összetartozás, nincsen összetartás, nincsen egyetértés, ahol megvalósul az, amiről a Szentírás beszél, és ami oly hihetetlen is, hogy apa a gyermekére támad, gyermek az apjára támad. Hol lehetséges ez? Mindenhol, ahol az én nagyobb a másiknál, ahol az én fontosabb annál, hogy mi. Nos, egy ilyen korszakban pünkösd ünnepe emlékeztet bennünket. És amikor visszatérünk gondolatba oda az első pünkösdhöz, akkor emlékeznünk kell. Mert az ember ebben a romlásban ugyanúgy, mint a tanítványok, óhajtja és sóhajtja az Isten királyságát. Óhajtunk egy olyan földi birodalmat, amelyben végre jó lesz nekünk, mi magyarok különösképpen is. Várjuk azt az időt, amikor végre felemeltetik a nemzetünk, a népünk, amikor végre mindenkinek jó lesz. Sokszor Istent is ezért keressük, és Istent akarjuk ebbe a birodalomba, mint erőforrást beépíteni, de a lényeg, hogy az ember keresi a földi birodalmat, a földi jólétet. Azért keresi, hogy ez töltse ki az ő élet idejét, amíg én élek, legyen jó minden, de az is igaz, hogy életidőnket is ez tölti ki, hogy keressük és kutatjuk, hogy hogy lehetne egy kicsit talán jobb. Hogy lehetne egy kicsit talán jobb. Jézus követőinek azonban, a keresztény embereknek, pünkös története nyomán emlékezniük kell arra, és ezt eleveníti föl most bennünk Isten, hogy nem földi uralomra hívott el bennünket, és nem is arra rendelt, hanem sokkal inkább arra hívott és arra rendelt, hogy tanúi legyünk ebbe a világba. Nem is akárhogyan. Arra hívott bennünket és arra rendelt bennünket, hogy mártírjai legyünk ebben a világban. Nem arra hívott bennünket, hogy mártírok legyünk ebben a világban, hanem arra, hogy az ő mártírjai legyünk ebben a világban. Mert mi mindannyian mártírok vagyunk, a saját igazságunknak vagyunk a mártírjai, testvérek. És abban a pillanatban, amikor nem az van, amit mi akarunk, akkor az ember haldoklik, kétségbe esik. Jézus arra hívja az övéit, hogy az ő mártírjai legyünk. Jézus Krisztusról kell nekünk tanúskodni minden időben, itt a földön, amíg élünk. Életünk, gondolkozásunk, szavaink arról az igazságról kellenek, hogy szóljon, kell, hogy szóljanak, amelyet ő benne megismertünk. És nézzétek, amikor a pünkösdi lélekcsoda után a tanítványok kilépnek Jeruzsálem utcáira, akkor nem magukról beszélnek, nem a világgazdaságról beszélnek, hanem beszélnek Jézus Krisztusról. Őróla tesznek bizonyságot. Ami Urunk Istenünk ma is ad erőt erre. Mert mi képtelenek lennénk. A saját igazságunkért képesek vagyunk meghalni, veszekedni, megsértődni, lezárni kapcsolatokat, megtagadni gyereket, apát, anyát, erre képesek vagyunk. De Jézusért az ember önerőből semmire sem képes. Ő az, aki Szent Lelke által ma is erőt adhat nekünk arra, és erőt ad nekünk arra, hogy az ő mártírjai, az ő tanúi legyünk. Nem csak egyszerű módon, hanem ha kell, az egész életünkkel, odaáldozott tekintélyünkkel, megtagadott énünkkel. Egyedül ő az, aki meg tud bennünket erre erősíteni, és az, hogy ő bennünket erre megerősít, annak bizonyítéka, hogy láthatatlanul, de valóságosan mégis jelen van közöttünk ebben a világban. És jelen van az övéinek az életében. Jézus a földi birodalom vágyáról, elképzeléseiről a tanítványok tekintetét egy másik birodalomra irányítja, egy lelki birodalomra, amely terjeszkedik ezen a földön, amelynek gazdája, ura és királya maga a mindenható Isten, és amelyet lelke munkál ezen a földön a tanítványok mártírsága, tanúság tétele által. Kedves testvérek, a földi birodalom és jólét, amely bennünket is foglalkoztat, és amelybe bele akarjuk keverni a mi Urunkat, Jézusunkat, és amelytől várja az ember a maga fölemelkedését, üdvösségét, jobb sorsát. Nos, erről a birodalomról most Jézus odafordítja a mi tekintetünket a lelki dolgokra. és arra int, buzdít és serkent bennünket, hogy ne felejtkezzünk meg alól, hogy ő tanúnak hívott és rendelt el bennünket ebben a világban. Tanúul hívott bennünket, hogy őről a tanúskodjunk. Olyan megrendítő az, amikor az ember megérti, hogy ez az életidő, amit a földi dimenziókba adatik nekünk, egy semmiség ahhoz képest, ami az örök lét. Egy semmiség. Hívom a testvéreket arra, hogy időnként üljünk le, úgy, hogy nincs bekapcsolva a tévé, meg a rádiós, gondolkozzunk. Csak egyszerűen gondolkozzunk. És gondolkozzunk el azon, hogy Isten meghív bennünket az örökké való jóba, az ő országába. És az ember olykor megdöbben, hogy ez nekem nem annyira fontos. Miközben az örökké tartó nyomorúság és szenvedés vár rám, hogy ez nekem nem annyira fontos. És mi a fontos? Hát ez a rövidke kis ideig való, amit hozzá sem lehet mérni az örökké valóhoz. Mert az örökké valóhoz képest ez egy porszem, egy semmiség. És milyen balga az ember, aki itt a láthatóban akar berendezkedni, és azért küzdünk egy életen keresztül, hogy holnap egy kicsit jobb legyen, mint ma. És az ember jól elfoglalja magát, és mikor odaáll az örökké való elé, akkor csalódnia kell. Jézus azt mondja az övéinek, mártírjaim lesztek, tanúim lesztek. Az én igazságomat fogjátok hirdetni, ti magatok, akik most a földi jóra vágytok, át fogtok formáltatni. És az Isten szent lelkének ereje képessé fog benneteket tenni arra, hogy azt az életidőt, amit itt kaptatok a földön, mártírokként, tanúként éljétek meg és töltsétek el. Hadd hívjalak benneteket, testvéreim, imádkozzunk azért, hogy Isten lelke töltsön el bennünket, és adjon nekünk erőt arra, hogy életünknek minden idejében, ebben a kevésben, ebben a néhány esztendőben legyünk az ő tanúi ezen a földön. Hogy legyünk annak az igazságnak a hirdetői mindenek árán, hiszen a mártírság ezt jelenti, minden árán, ha kell az életünk árán is, hogy Jézus Krisztus az igazság, hogy ő az élet, és aki ő benne hisz, annak örök élete van. Ne áltassuk magunkat, testvérek, ezt a hírt nem mondják olyan sokan ebben a világban. Nem mondják olyan sokan. És ha azt gondoljuk, hogy sok a templom, és sok ember hallhatja ezt, hát minek fáradozzunk mi abban, hogy ezt elmondjuk, akkor csak arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok meg ki a szomszédotok jobbra meg balra itt a lakótelepen, és gondoljátok meg, szoktak-e templomba jönni. Vajon hallják-e valakitől életük folyamán, ebben a nagyon rövid kis életben, hogy van megoldás és van élet. Hát nem, de téged és engem akar Isten az ő tanújává és mártírjává tenni. Hát nem, de neked és nekem az a dolgom itt a földi életünkben, hogy mondjuk és hirdessük Jézus Krisztust, és az a jólét, amire vágyunk, az majd jön. Mert nem tagadta meg Jézus az övéitől. Csak azt mondta, most nem ennek van itt az ideje. De majd ott, az én országomban, a tiétek lesz ez. Nem kell róla lemondanunk. Csak a helyére kell tenni a vágyainkat. Isten lelke erősítsen most is meg bennünket, hogy ahogy a tanítványok Isten lelkétől megerősítve kiléptek, és elkezdték hirdetni az igét, úgy kiléphessünk mi is, elsősorban magunk gondolataiból, a magunk elképzeléseiből, a magunk vágyaiból, és lehessünk a mi élő, dicsőséges Jézus Krisztusunknak hírnökei. Akár ma délben, otthon a családi asztal körül, szólaljon meg egy imádság, egy bizonyságtétel arról, hogy mi a pünköst. Mert az emberek nagy többségének fogalma sincs arról, hogy mi a pünköst. És talán jó lenne, ha valaki a családban beszélne erről. Adja Isten az ő lelkének erejét nekünk, s tegyen így bennünket áldott eszközeivé, tanúivá és mártírjaivá. Amen. A 377. dicséretünk második versét énekeljük most. 377. dicséretünk második versét. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, ha világosságot gyújtottál a mi szívünkbe, Szentlélek, Úristen, áldunk és magasztalunk téged azért, ha felfeded előttünk a lényeget. Bocsásd meg nekünk, hogy a mi életünk sokszor csak arról szól, hogy te a mindennapokra kell lesz nekünk, azért, hogy egy kicsit jobb legyen. Köszönjük, hogy most élesztgetsz bennünket, és megvilágosítasz bennünket afelől, hogy lelki királyságodba hívtál meg bennünket, azért, hogy a földön ennek a te lelki királyságodnak és uralmadnak legyünk hírnökei, és a te igazságodnak mártírjai, tanúi. Kérünk, segíts is meg bennünket, hogyha már megérthettük a te evangéliumodat, s ha nincsenek már bennünk kétségek felőled, akkor hadd zendüljön ez a bizonyosság ki a mi szívünkből, ott abban a környezetben, ahová küldtél, ahova teremtettél és helyeztél bennünket. Adjad nekünk, Urunk, észrevennünk azt, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, és nem véletlenül azok, ami szeretteink, hozzátartozóink, akik. Kérünk téged, erősítsél meg bennünket, s a tanítványok példája, hadd legyen buzgóságra való serkentés nekünk is, hogy félelem nélkül merjünk minden időben a te tanúid és bizonyságaid lenni ebben a világban. Kérünk téged, hogy emlékezzél meg rólunk, családjainkról ezen az ünnepen is, hadd legyünk mi te előtted, a te igédnek, szavadnak közelében, amely által beszélsz is hozzánk s másokhoz. Kérünk téged betegeinkért, megfáradt idős testvéreinkért, az ő gyógyulásukért, de mindenek előtt szívükben való megerősödésükért. Így kérünk téged gyászoló testvéreinkért, hogy őket is te hordozzad kegyelmed szárnyain, és emlékezzél meg róluk, törölj le szemükről minden könnyet, de legfőképpen munkálja szívükbe tiszta bizodalmat, hogy téged keressenek nyomorúságukba. S hadd áldjunk téged mindazokért az örömökért is, amelyekkel gazdagítottál bennünket. Köszönjük neked azt, hogyha van, köszönjük neked, ha adhattunk, ha gazdagíthattunk másokat. Urunk, légy és maradj mindannyiunkkal, és áld meg a mi gyülekezetünket és közösségünket, hogy lehessünk tanúid itt Békásmegyeren, hogy lehessünk a te ügyednek, igazságodnak töretlen, tiszta szívű képviselői. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Most tehát énekeljünk, kedves testvérek, a 487. dicséretünk 6. és 9. versét, majd pedig utána a himnuszt. A 487. dicséretünk 6. és 9. versét énekeljük, Szent ígédet vallanom.
Szent ígédet vallanom, adjad tisztán homály nélkül, és szolgádnak mondatnom, minden képmutatás nélkül. Kincsel semmit sem gondolok, más jutalmat várok, ha szentek seregében tarts meg gyülekezetében. Hála légyen Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, hitől minden jó.
Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, hirdetjük ti néktek a mi Urunk Jézus Krisztust, aki megfeszítetett és meghalt a mi bűneinkért, hogy az ő halálában a mi ítéletünk végbe menjen, s feltámasztatott érettünk, ami megigazulásunkért, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Gyertek, hajtsuk meg most ő előtt a mi fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ismersz bennünket, és tudod a mi szívünknek minden gondolatát, ismered a mi beszédünket és cselekedeteinket, és ha valaki előtted nincsenek és nem lehetnek titkaink, te vagy az, aki tudod, hogy milyen bűnös és nyomorult a mi életünk, hogy a tőled nyerhető bocsánat nélkül milyen nyomorúságos a mi sorsunk és a mi jövendőnk. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, sortad a mi bűneink büntetését, hogy mi azoktól megszabaduljunk, és örök életünk lehessen általad. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy ezért a te szeretetedért mi téged mindennél nagyobb szeretettel viszont tudjunk szerezni. És munkálj a mi szívünkbe olyan meggyőződéses hitet, hozzád való kötődést, veled való szövetkezést, amelyben a mi életünk egyre szentebbé válik. Adjad, Urunk, hogy fájjon nekünk, amikor megbántunk téged, és könyörüljél meg rajtunk, hogy fájdalmunkkal mégis hozzád jöhessünk, és nálad keressünk és találjunk bocsánatot és feloldozást minden bűnünkre. Köszönjük, hogy e jegyekben emlékeztetsz bennünket, és hívogatsz bennünket magadhoz. Adjad, hogy hadd legyen veled találkozásunk életünknek üdvösségére, s hadd legyen egymással való igaz közösségünk is itt a gyülekezetünkbe, a hozzád való tartozásunk a testvéri közösség erősödésére. Amen. Kedves testvéreim, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről most, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, s halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Isten eme kegyelméért háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáldami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az úrvacsora vétele és az úrvacsorai közösség alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. A mai vasárnapon az elmúlt vasárnap konfirmációs vizsgát és fogadalmat tett testvéreink először úrvacsoráznak közöttünk. Azt kérem, hogy addig, amíg ők az úrvacsorát megkapják, mi énekeljük a dicséretet, és utána megszokott rend szerint fogjuk folytatni az úrvacsorai közösségünket. Őtőlük azt kérem, hogy álljanak föl a helyükről. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az egyházatyák, az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, s hálaadással imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a megterített asztalt, amely hozzád vezet bennünket. Köszönjük, hogy ez az asztal emlékeztet arra, mi gazdag vagy te kegyelemben és szeretetben a téged félők iránt. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy ez a felénk áradó szeretet ne hagyja hidegen a mi szívünket, hanem hadd adjuk magunkat úgy, ahogy ígértük is te neked. Hadd legyünk szentjeid ebben a világban, akik a te dicsőségedre igyekeznek élni. Légy nékünk ebben segítségül. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük el most a záró énekünket, a 377. dicséretünk harmadik versét. A 377. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket.